az az ige, amely szólt hozzám, és amelynek alapján Isten szent lelke segítségében bízva az ő üzenetét szeretném hirdetni számotokra. Ez Nehémiás könyvének első részében található, a 4. verstől a 11. versig terjedő ige szakaszban, tehát Nehémiás 1, 4-től 11-ig. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam: Ó Uram, mennynek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket elkaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. A Nehémiásról elnevezett könyv alapján az építkezéseinkről kezdtünk egy sorozatot egy hónapja az előző orgonás istentiszteletünkön, és akkor azt mondtam, hogy olyan ez a könyv, mint egy építési napló, de egy olyan építési napló, amelyben nem csak adatokkal találkozunk, hanem mesterfogásokkal is, akár kapcsolatokat, karriert, családot, szolgálatot vagy házat építünk, ha fellapozzuk Nehémiás könyvét, akkor olyan mesterfogásokat tanulhatunk belőle, amelyekre Nehémiást maga Isten tanította. És az első mesterfogás, amit elleshettünk, hogy Nehémiás nem ugrik fejest az építkezésbe. Bármiféle építkezés elkezdésénél ez a legfontosabb, hogy először megfelelően tudjunk tájolni és tájékozódni. Nehémiás a kezdeteknél Isten felé tájolja magát, és most pontosan erről olvastunk, erről hallottunk a felolvasott részben. Isten felé tájolja magát azért, hogy megfelelően tudjon majd tájékozódni. A tájolást Nehémiás imában végzi el, és ma azt fogjuk megnézni, hogy mi jellemzi azt az imát, amelyben Nehémiás átgondolja, hogy végül is igent vagy nemet mondjon az építkezésre. A tájolásnál a legdöntőbb az a Szentléleknek a munkája. Azért olvastam fel lekcióként a János evangéliumából a jól ismert történetet, Nikodémussal való beszélgetésnek egy részletét, mert abban van egy mondat, amit Jézus a Szentlélekkel kapcsolatban mond, hogy a szél arra fúj, amerre akar. A Szentlélekhez, a Szentlélket a szélhez hasonlítja, a Szentléleknek a munkáját a szélhez hasonlítja Jézus, és ez most az alaptételünk, innen indulunk ki mi is, hogy a Szentléleknek a szélhez hasonló a munkája. Hát először is abban, hogy a lélek, a Szentlélek az felkavar. A negyedik versben találhatjuk ezt. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. Képzeljük el a helyzetet, Nehémiás, ugye ezt már egy hónappal ezelőtt erről részletesen beszéltem, Nehémiás ott a perzsa királyi udvarban viszonylagos jólétben élt, ilyen helyzetben nagyon sokan elkényelmesednek. Biztos állás, megfelelő anyagi biztonság, egzisztencia, elismertség, ilyen helyzetben sokan elkényelmesednek. A jót könnyű megszokni, szoktuk mondani. Teljesen természetes lenne, hogy amikor a rossz híreket kapja Nehémiás távoli hazájából, a messzi Jeruzsálemből, akkor egy kézlegyintéssel elintézi, és azt mondja, hogy hát ez nem az én dolgom, mert különben is túl messze van. Több ezer kilométer választ el a hazámtól, hát jó, megértem az otthoni bajokat, de hát én most mit tudjak innen tenni. De nem ezt teszi, hanem ennek az ellenkezőjét, és azért, mert először is, amikor hallja a híreket, akkor érzelmileg nagyon felkavarodik Nehémiás, nagyon felkavarja őt mindaz, amiről értesült, és ebben a Szentlélek munkáját láthatjuk. Van egy ilyen munkája a Szentléleknek, úgy is mondhatjuk, hogy nem hagyja nyugton Nehémiást. A Nehémiásról elnevezett könyvben Nehémiásnak 9 imádságával találkozunk. Az összes többi imádsága, ma itt leszámítva, az összes többi imádsága az nagyon rövid, ilyen pillanat ihlette imádság. Ebben az esetben azonban arról értesülünk, hogy Nehémiás napokon át sírt, gyászolt, bőjtölt és imádkozott. Ez egy nagyon hosszú időtartam, és képzeljük el, hogy most elkezdjük ma, itt 10:30-kor, és mondjuk 10:30-ig itt maradunk, és böjtölünk, és sírunk, és imádkozunk. Nagyon hosszú idő. Ez a hosszú időtartam azt is kifejezi, hogy egyszerűen nem tudott megnyugodni Nehémiás. És van, amikor így kezdődik a Szentléleknek a munkája, hogy elkezd nyugtalanítani minket, nyugtalanná tesz. Itt olyan módon kavarja fel Nehémiás, hogy közvetlenül hat az érzelmeire, ám a Szentléleknek ez a felkavaró munkája nem mindig így történik, felkavarhat úgy is, hogy nem hat közvetlenül az érzelmeimre, hanem megvilágosít előttem valamit. Felismerek valamit a Szentlélek megvilágosító munkája által, és amit megvilágosított előttem, amit felismertem, na azt kezd el nyugtalanítani. Megint Jézus szavait idézem a Szentlélekről, fúj, amerre akar. És ezt úgy is érthetjük, hogy van, hogy az érzelmeinket veszi célba a Szentlélek közvetlenül, és van, hogy a gondolatainkat veszi célba. De így vagy, úgy felkövet, nem mindig csak megnyugtat, hanem valamikor bizony a nyugtalanságot is neki köszönhetjük. De ezzel elérkeztünk a Szentlélek második megnyilvánulásához, ahhoz, hogy tisztogat. Miközben imádkozik Nehémiás, fokozatosan kitisztul a látása. A Szentléleknek ez a munkája is hasonló a szélhez, mint amikor a szennyezett poros levegő kisöpri egy helyről, egy erős szélfúvás. Hát most itt Magyarországon például itt ebben a nyomott ködös időben bizony már legtöbb nagyvárosban jó lenne, ha így most egy ilyen friss szélfújás lenne mindenhol. Budapesten most már azon gondolkodnak, hogy ilyen smogriadót rendelnek el, mert olyan annyira megülte a por és a szennyezettség a várost, Tehát a szélnek van egy ilyen kisöprő, egy ilyen tisztító hatás, amikor a szennyezettséget, a port, minden kisöpör egy-egy helyről. Nehémiás életében is ilyen a hatása a léleknek, miközben Nehémiás imádkozik. Mert Nehémiás először is világosan meglátja a helyzetet, azt, amiről az otthonról érkezett júdaiak beszámolnak, hallja az információkat, de miközben hallja az információkat, összeáll a kép számára. Nem csak azt látja meg, hogy mi történt valójában, hanem az összefüggéseket is. Azzal, hogy újjáépítették a templomot, és abban atyáik Istenét imádták a zsidók, még nem tett semmi rosszat. De az egészen más dolog, hogy az egykor lázadó várost, Jeruzsálemet újra védhetővé akarják tenni. Jeruzsálem ellenségei látták ezt, és ellenséges hangvételű leveleket kezdtek irogatni a birodalom fővárosába. És mintha ez még nem lenne elég, az újjáépített templom is leégett egy tűzvészben, aminek a pontos okát nem tudjuk. Ezzel nem csak az istentiszteleti hely ment tönkre ismét, hanem egy csapással veszendőbe ment a jeruzsálemi zsidóknak az a reménye is, hogy helyreállíthatják nemzeti fővárosukat. Ez tehát az a helyzet, amit megvilágosít a Szentlélek, vagy világosan megmutat Nehémiásnak, de emellett van még valami, és ez a következő, hogy, és ez is a tisztogatáshoz tartozik, hogy felragyogtatja előtte, Nehémiás előtt, Isten két fontos tulajdonságát. Miközben Nehémiás imádkozik, Isten tulajdonságai közül különösen kettő ötlik a szemébe, Isten hatalma és Isten jósága. Az 5. versben olvasunk erről: Ó Uram, menj Istene, te nagy és félelmetes Isten! 5. vers első fele szól erről, Isten hatalmáról. És ez arról üzen, hogy Nehémiásnak, hogy Isten mindent meg tud tenni, ő mindenható, olyan hatalmas, hogy mindent megtehet. Az 5. vers második felében meg ezt olvassuk: Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Tehát Isten nem csak meg tud tenni bármit, hanem kész is megtenni. Amikor a Szentlélek tisztogat, akkor sokszor ezt tisztázza számunkra Istennel kapcsolatban, hogy amire felhívja a figyelmünket, azt meg tudja tenni, és kész is megtenni. Aztán a harmadik munkája a Szentléleknek, hogy mozgósít. Ez alatt azt értem, hogy felébreszti bennünk a felelősséget. Hogyan? Itt is két dolgot említek. Az egyik ez a bűnbánat és a bűnvallás. Nehémiás úgy vallja meg népe elkövetett bűneit, mintha a sajátjai lennének. A 6. versben találkozunk ezzel. Azt mondja imádságának ebben a részében: Fordulj hozzám figyelmesen, tekints reám, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. És most figyeljünk, vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Itt már átvált többes számba, és utána pedig ki is mondja: Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. És emellett még az is kiviláglik, hogy a bűnvallása nagyon őszinte és nagyon konkrét. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat és rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgálnak Mózesnek adtál. Ez a bűnvalló rész, és utána következik a közbenjárás, amit mi is gyakorlunk a minden Isten tiszteleten. 8., 9. és 10. vers szól erről: Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor ha az ég széléig üsztelek is el benneteket, még ott is összeszedlek és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. És akkor itt kezd el könyörögni Nehémiás a népéért, Isten előtt, hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal és erős kezeddel. Nehémiásban felébresztette a Szentlélek a felelősség érzetét a népe iránt. Mi ritkán érezzük magunkat a gyülekezet részének úgy, ahogy Nehémiás Júda részének érezte magát. A mi kultúránk, a mi korunk, a mi társadalmunk az egyéni jelleget hangsúlyozza, és ez sajnos a kereszténységben is erősen jelen van már. Beszivárgott ez a szemléletmód a kereszténységben is, hogy nem közösségben gondolkodunk, hanem egyénekben. És ez nem jó. És ez például az egyházakban, a keresztény gyülekezetekben úgy van jelen, hogyha a gyülekezet egyik vagy másik tagjának valami nem tetszik, akkor elhatárolódik, és nagyon könnyen továbbáll. Vált, elmegy egy másik gyülekezetbe, jár egyik gyülekezetről a másikra. Nem fog elköteleződni, addig marad egy helyen, ameddig neki tetsző módon szolgálják ki az igényeit. És ha valami nem tetszik neki, akkor megint továbbáll. Hát ez ilyen jelenségekben érhető tetten, hogy a közösségi jellegről átkerült a hangsúly az egyéni jellegre. Pedig Isten embereinél nem ezt a magatartást látjuk, inkább beállnak a bűnökkel, nyomorúságokkal terhelt népük soraiba, és elkezdenek közben járni értük. Ezt tette Ábrahám, Mózes, Jeremiás, Dániel, Pál apostol, és az abszolút példa Jézus, az Isten fia. Mielőtt elkezdte volna földi munkáját, elment Jánoshoz, hogy merítse be őt a Jordán vizébe. Ez volt a bűnbánatnak a jele. Jézusnak nem volt erre szüksége, mert ő bűntelen volt. Mégis megtette, beállt a bűnösök sorába, és velük együtt várakozott, amíg oda nem ért Jánoshoz. Jézus nem akarta tisztaságával kérkedni, vagy azt hangsúlyozni, hogy mennyire különbözik ő tőlük, a többi embertől. Több mindent említettem már, mi jellemzi Nehémiás imáját, azt az imát, amelyben Isten felé tájolja magát, hogy aztán majd az építkezésben megfelelően tudjon tájékozódni. De hátra van még Nehémiás imádságának a legfontosabb jellemzője, és végül még ezt nézzük meg. Ez lesz a negyedik pont, és ezt úgy fogalmazta meg, hogy a Szentlélek kizökkent. Ez már a második pont a mai prédikációban, ami azt üzeni, hogy Istennek a jelenléte, a Szentléleknek a munkája az nem mindig csak áldást és békességet jelent, hanem néha felkavar, néha nyugtalanít, és most itt a negyedik pontnál is kizökkent engem. Ez nem kellemes érzés. 11. verset figyeljük, az szól erről. Ó Uram, itt még megy tovább a szép imádság. Ó Uram, méltasd figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. És itt van hirtelen egy törés, adj ma sikert a szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Az az ember, az a király. Ezen a ponton egy meglepő fordulat történik az imádságban. Ha megnézzük, és ha valakinél van Biblia, akkor azt kérem, hogy nézze is meg, hasonlítsa össze. Ha megnézzük, Nehémiás eddig még nem kért semmit az imádságában. És amikor most rátér a kérésre, akkor teljesen jelentéktelennek tűnik az, amit megfogalmaz. Mintha törés állna be, hogy eddig emelkedett méltósággal teli volt az imája, most pedig a kérésnél hirtelen nagyon hétköznapi lesz, Szinte majdnem azt mondom, hogy snasz. Ennek az imádságnak a befejezése nagyon snasz. Adj ma sikert a te szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Kész, pont, ennyi. Miért volt szükség olyan hatalmas bevezetésre, ha ilyen apró kérést intéz Istenhez? Ahhoz, hogy ezt megértsük, az imádságnak a lényegét kell megértenünk. Az imádság az nem monológ, amikor csak én beszélek, a többiek meg hallgatnak. Ami most itt történik, között, ez is egy monológ. Én beszélek, ti hallgattok, nincs párbeszéd. Ez egy monológ. Nagyon sokan így imádkoznak. Elmondják a gondolataikat, aztán, hogy Isten válaszol-e valamit, vagy sem, azt már nem várják meg. Elmondják az imádság végén az áment, aztán elmennek. De hát ez nem párbeszéd. Az igazi imádságban Isten is megszólal, és a monológ dialógussá válik, párbeszéddé. De az igazi imádságban még ennél is több történik, nem csupán mondjuk kérés az ember részéről és válasz az Isten részéről, hanem megtörténhet, hogy elkezdek könyörögni, és hirtelen megérzem, hogy valami nem jó. Imádság közben. Valami nem jó. Isten lelke kizökkent engem az eredeti mederből, és más mederbe tereli a beszélgetésünket, az imádságunkat. Például én az egyik haragosomról akarok beszélni Istennel. Elmondani, hogy mennyire gonosz ember, hogy már tegyen valamit Isten vele, mert én most már nem állok jót magamért. Vagy elkezdek panaszkodni egy imádságban. De lehet, hogy Isten lelke hirtelen a saját bűnömet hozza elém. Vagy én áldozatként állok Isten elé, például. Ő pedig rákérdez arra, hogy jó, de mi a te részed abban, hogy áldozat lettél? Mert lehet, hogy neked is van ebben részed. Értitek? Amikor én ráállok egy gondolatmenetre, elkezdem azt mondani imádságban, és Isten valami egészen más szempontot hoz be, és ezzel kizökkent engem az eredeti mederből. Hát ezt kellene megvárni az imádságainkban. Nem minden imádságunk ilyen, nem minden imádságunkban történik meg az, hogy Isten kizökkent, tehát ezt senki ne értse félre, de ha még egyetlen egy imádságodban nem élted át, hogy Isten kizökkentett, akkor valami gond van az ima élettel. Valószínű, hogy valami ilyesmit élt át Nehémiás, és ez az oka annak a törésnek, amit érzékelünk az imádságában. John White, aki Nehémiás könyve alapján a jó vezetőről írt egy könyvet, egy jó könyvet, itt azt mondja, képzeljük Nehémiás helyébe magunkat. Hogyan imádkozhatott, és akkor itt eljátszik a gondolata, hogyan imádkozhatott. Ó, Uram, kérlek, segíts a szegény jeruzsálemi testvéreken. Segítsd őket, hogy ne bátortalanodjanak el a falak lerombolása miatt. És lehetne folytatni. Szép imádság, nem? Igen, szép imádság, de Isten sokszor azt válaszolja az ilyen szép imákra, amiket Nehémiásnak is válaszolhatott, hogy vajon nem vagy egy kissé képutató, Nehémiás? Ha azt mondod, hogy én hatalmas vagyok, akkor miért nem kérsz engedélyt a királytól, hogy magad menjél Jeruzsálembe felépíteni a falakat? Szép, hogy imádkozol, de sokkal szebb lenne, hogyha tennél is értük, és te magad mennél. Na, itt a kizökkentés. És itt talán Nehémiásnak leesett az is, hogy miért kezdte el nyugtalanítani az otthoniaknak a sorsa? Miért kavarta fel? Miért nem tudta olyan röviden befejezni az imádságát, mint a többi 8 imádságában, ami le van írva Nehémiás könyvébe, hanem miért vívódott, rágódott napokon keresztül? Az már a léleknek a munkája volt, és itt valószínű ez már kezdett leesni neki, hogy aha, akkor itt valószínű Isten többet vár tőlem, mint hogy csak imádkozzam egyet az otthoniakért, lehet, hogy sokkal nagyobb feladatot szán nekem. Tehát itt a kizökkentés, lehet, hogy szép és istenes dolgokat sorolunk az imádságban, de hát ezért legyünk őszinték, ez a könnyebb része a dolognak. Valami rossz dologról kapunk hír, hát akkor imádkozzunk, mert hívő emberek vagyunk, imádkozzunk. Mert azért még mindig ez a könnyebb része a dolgoknak, mint oda menni és csinálni. Szép és istenes dolgokat sorunk az imádságban, de Isten hirtelen azt mondja, hogy hagyd abba, nem úgy lesz. Én egészen másként gondolom. És akkor elterel Isten abba az irányba, ami az ő útja. Erről szól az egyik leghatalmasabb és leghangsúlyosabb isteni kijelentés a Bibliában, Ézsaiás próféta könyve 55. fejezet 8. vers, Ézsaiás 55:8, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Ezt nagyon sokszor megtörténik imádságban, hogy én mondom a saját gondolataimat, járom a saját utamat, és Isten egyszer csak kizökkent, és azt mondja, hogy ez nem jó, állj meg itt, mert te így gondolod, de én nem úgy gondolom. És ez nem az én utam. És akkor megmutatja, ha ott vagyunk még imádságban Isten előtt, akkor megmutatja az ő útját. Nehémiás imádsága jól végződik, mert érzékelte és hagyta, hogy a Szentlélek kizökkentse az eredeti mederből. És ezért a hosszú lista helyett, hogy mi mindent kér a nyomorúságba jutott jeruzsálemi hittestvérei számára, a végére csak egyetlen rövid kérés maradt, a király jó indulatát kéri Istentől. Hogy legyen hozzá jó indulatú a király. Valahogy tudja, hogy minden egyéb a helyére fog kerülni, ha Isten ezt az egyet megadja. Mi gyakran aprólékosan imádkozunk ezernyi részletért. Még fel is szólítjuk egymást, hogy vigyünk minden részletet a kegyelem trónusa elé. Azonban a Szentírás mit sem tud az ilyen részletes imakatalógusokról. A saját szempontjaink sorolása helyett a Szentlélek jelzéseire figyeljünk. Hogy nem akar-e kizökkenteni, nem akar-e más irányba terelni, más irányba fordítani. Lehet, hogy az mások számára majd bolondságnak fog tűnni, amire mi jutottunk, és a mi szemünkbe is túl meredek dolog, amire Isten vezetni akar. Lehet, hogy mások azt mondják rá, hogy te megbolondult, tehát ez hülyeség. De ha abba az irányba fordított Isten, akkor nekünk abba az irányba kell tovább lépnünk. Azzal fejezem be, hogy amit itt megláthattunk Nehémiás imádságánál, az előképe annak, ahogyan Jézus imádkozott. Nagyon sokszor azzal kezdi a tanítását Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek. Ez az eredeti szövegben így hangzik, hogy ámen, ámen, legó hümin. Tehát ámennel kezdi a tanításait Jézus. A mai kis részben is, a Nikodémussal való beszélgetésben kétszer is ezzel kezdi, hogy bizony-bizony mondom néked. Ámen, ámen, legó hümin. Mire vonatkozik ez az ámen? Arra, hogy Jézus rendszeresen elvonult egy lakatlan helyre, hogy az atyával legyen. És én úgy képzelem, hogy ezekből a beszélgetésekből vette mindig a következő útmutatást. Mire megvirradt, meg volt az ámen, meg volt a bizonyosság Jézus számára, hogy ez az atya akarata. És az szerint ment tovább. És a tanítványai, meg a többi ember elé már ezzel a bizonyossággal lépett oda. Én nem gondolom, hogy Jézus gondolkodás nélkül mindig azonnal csetintése tudta volna a helyes irányt vagy választ. Ember is volt, nem csak Isten. És ezért volt szüksége arra, hogy rendszeresen elvonuljon, és keresse az Atya akaratát. Biztos Jézusnak is voltak saját vágyai, saját elképzelései. De mindig megvárta, hogy az egyezik-e az Atya akaratával. Mindig megvárta, hogy kizökkenti őt most a Szentlélek, hogy más irányba terelje, vagy jó az eredeti meder. És ezért soha nem tévesztette el a célt. De akkor mondhatjuk el, hogy tudunk imádkozni, ha érzékeljük és engedjük, hogy a hogy a Szentlélek kizökkentsen minket. Nem minden imádságnál történik ez, mondom, de legyünk készek erre, legyünk nyitottak arra, hogy én jó, elmondtam, amit elmondtam, ami a szívemen volt, maradjak még ott egy kicsit, és várjak. Várjam meg Isten válaszát. Vagy a Szentléleknek valamiféle jelzését. Hogy helyben hagyja, vagy kizökkent engem. Bátorítalak benneteket erre a hozzáállásra, mert az eredményes ima életnek itt van a kulcsa. Tehát a legnagyobb imádkozók, akiknek Isten meghallgatja az imádságait, teljesíti a kéréseit, azért eredményesek, mert ők ismerik és alkalmazzák a kizökkentésnek ezt a módszerét. Hiszen, logikus is, hiszen abba az irányba mozdítja el őket Isten, amilyen irányba Isten szerint menniük kellene. Persze, hogy akkor áldás lesz azon a következő lépésen. Hogy milyen eredménye volt Nehémiás életében ennek a fajta kizökkentő imádságnak, azt a sorozat következő részében fogjuk majd megnézni a következő orgonás Isten tiszteletünkön majd. Amen.